Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonnégy gyermek és öt kísérő nyaral a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidős táborhelyén, Leveleken, adta hírül az Egyházmegye a honlapján. Az egyházmegyei Caritas a csoport szállításával és a táboroztatáshoz is használható hozzávalókkal járult hozzá a gyermekek felszabadult időtöltéséhez. A jogásság a magyar társadalomnak fontos alkotóeleme, jelentette ki Sulyog Tamás köztársasági elnök Nagycenken, miután szakmai párbeszédet folytatott Győr-Moson-Sopron, Vas és Zalavár megyei jogászokkal a Széchenyi kastélyban. Az államfő elmondta, a szakmai találkozón alapvetően arról volt szó, hogy miért jön egy fiatal jogász ebbe a régióba dolgozni, és miért maradnak itt a középkorú vagy idősebb kollégák. Úgy tűnik, hogy ebben a három vármegyében az itt dolgozó jogászok megtalálják a számításukat. Kiemelte, hogy aki megfelelő hivatástudattal rendelkezik, és aki már az egyetemen beágyazódott a szakmába, az ezen a pályán is marad. A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom 500 éves jubileumát ünnepelték mádon. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásával egybekötött búcsúi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papsággal együtt. Június 24-én elindul az első zarándok tábor. 226 diák és vezető 111 kilométert gyalogol a Börzsöny és a Cserháthegység településein és erdein keresztül Mátra Verebély-Szentkút nemzeti kegyhelyre. A nyár folyamán összesen 62 csoport, közel 1000 diákja és vezetői vesznek részt az államilag támogatott zarándok táborokban. A Mészáros csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezet a nyári időszakban is jelentős támogatásokat nyújt rászoruló magánszemélyek, valamint civil és non-profit szervezetek számára. A második negyedéves ciklusban 586 pályázó több mint 3 milliárd forintra nyújtott be igényt a Profili alapítványhoz. A kuratórium döntése alapján végül összesen 67-en részesülnek, közel 250 millió forint dotációban, közölte a csoport az MT-vel. A közlemény szerint a Profili alapítvány pályázati keretek között negyedévente mintegy 250 millió forint keretösszegből támogatja a szociális vagy egészségügyi okokból rászoruló magánszemélyeket. Irán Genfben tárgyal a brit, német és francia külügyminiszterekkel, valamint az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Eközben bejelentették, az amerikai elnök két héten belül dönt arról, hogy megtámadja-e Iránt. A Fehérház szóvivője idézte Donald Trumpot, aki szerint jelentős esély van arra, hogy a közeljövőben tárgyalások lesznek Iránnal. Bezárt a teheráni magyar nagykövetség, a külgazdasági és külügyminiszter a biztonsági helyzet romlása miatt arra utasította az ott dolgozó diplomatákat és családtagjaikat, összesen 15 embert, hogy hagyják el Iránt. A külképviselet munkatársai előzőleg még 6 magyar állampolgár kimenekítését szervezték meg Iránból. Spanyolország elutasítja a NATO azon kérését, hogy duplájára növeljék védelmi kiadásaikat. A spanyol kormány főlevelében azt javasolta a NATO főtitkárának, hogy a szervezet jövő heti hágai csúcs találkozójára tervezett közös nyilatkozatban az 5%-os célkitűzés legyen opcionális, vagy hagyják ki Spanyolországot ennek végrehajtásából. 10 000 tartalékos mozgósításáról szóló törvényjavaslat előkészítését kezdi meg az olasz parlament. Kizárólag olasz állampolgárokról lenne szó, akik a fegyveres erőktől szereltek le 3 éves szolgálat után. Megjelent a Krausz Ferenc által javasolt élvonal program megvalósítását támogató törvény, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az élvonal program missziója, hogy olyan világszínvonalú környezet jöjjön létre Magyarországon, amely egyrészt elősegíti, hogy a jövő magyar Nobel-díjasai itthon végzett kutatásaikkal érdemeljék ki a tudomány legfontosabb elismerését, másrészt hozzájárul a kiemelkedő hazai hozzáadott értéket előállítani képes magyar mély technológiai, tudományos és műszaki áttöréseket piacra vívő szektor felépüléséhez, tették hozzá. Pályázatot írnak ki a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Erről csütörtöki ülésén döntött a Baranyai Vármegye székely önkormányzatának közgyűlése. A majdani nyertes 2026. február 16-ától 5 éven át töltheti be a tisztséget. A pályázati felhívást a Kulturális és Innovációs Minisztérium internetes oldalán, a Pécsma internetes újságban, valamint a város internetes oldalán teszik közzé, és a kihirdetéstől számított 30 munkanap áll rendelkezésre a pályázatok beadására. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csak néhol lehetnek gyengén felhős tájak. Csapadék nem lesz. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok, könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életmű sorozat, abban is megjelent előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy igen, hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. De nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, hogy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű film nem biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta, de az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Hát tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
Igen, valóban a cím az hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a második világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői, először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk.
Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok, és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ahol járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt, amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt, hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe vehet, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető, jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, amit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt, akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führer Elizre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führer Elizt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyülködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diák karakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führer Elizben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minnek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, meg hát, hogy alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
A tündér ettől végre megenyhült. Csak gyümölcslevet akartam hozni még. Megtaláljátok odaben egy kis fahordóban, ha kértek. Nyújtotta a tálcát a maroknak, és egy hosszú sóhajjal újra az asztalhoz ült. Rendben, bármára egészen mást terveztem, próbáljuk meg kitalálni, horrontottuk el. Kezébe vette a sárga köves gyűrűt, s mintha abból meríteni az erőt, lassan belekezdett. Sok évvel ezelőtt a füredi partoknál láttam ezt a gyűrűt utoljára. Akkor, amikor örök egyességet kötöttünk Helka, Kelén, Kamor és én, hogy a víz, a part és az erdő végre békességben élhessen. Aztán a megbocsátás jeleként, meg azért, hogy senki ne fordulhasson a másik ellen, megváltunk varázseszközeinktől. Kelén ezt a gyűrűt Kamorra bízta, aki az életére esküdött, hogy az a herceg kezébe többé nem kerül. Ennek biztosítékául ő feláldozta a cserfapálcáját, azzal a feltétellel, ha én átadom az aranybuzogányt. E kettőt azután közösen rejtettük el, s egymás nélkül nem férhetünk hozzájuk. Örökre szóló egyesség volt ez, mert véget akartunk vetni a folytonos gyűlölségnek, ármánynak és cselszövésnek. Slám! Hiába. Itt van a gyűrűs, az, amiről ti beszéltek. Annak semmi köze a gyűrűhöz, mondta erre Helka. Kamor megtartotta az ígéretét, hidd el. Úgy rejtette el, hogy nem kerülhetett sem más, sem a szüleim kezébe. Ám úgy intézte, ha baj van, én a nyomára lelhessek. És most baj van. A gyűrűre rá is találtam, de hiába. Semmire sem megyek vele. A sárkányról és az aranyhídról szóló legendát ugyan már ismerem, de hogy igazából miben lakozik az ereje, hogy mire képes, arról fogalmam sincs. Nem tanított meg arra se apám, se anyám, de még a varázsló sem. Ó, pedig varázslatos gyógyereje van, mondta Sió. Gyógyereje? Kérdeztek vissza meglepetve. Az bizony. Lábra állítja a bénákat, napvilágot ad a vaknak, hangot ad a némának. Ám ez a csoda erő csak sokára derült ki. A sárkányt legyőző herceg is csak diadala emlékének tartotta a gyűrűt. A sors azonban úgy hozta, hogy a rengeteg év során koldusbotra jutott a családja. Leszármazottai remeteként tengődtek a Tihanyi várhegy oldalában, ám egykori nagyságuk emlékét, a gyűrűt, a sárga kövekkel mindvégig megőrizték, s az apáról fiúra szállt. Aztán egyszer a sárkány győző herceg sokadik ük-ük unokája, aki történetesen néma volt, próbára tette a sárga köveket. 7 éjszakán és 7 napon át a nyelve alatt tartotta. A 8. nap reggelén aztán együtt énekelt a csalogányokkal. Semmi egyéb? Kérdezte csalódottan Ciprián, mert az ő képzeletében olyan varázserő élt, mellyel csatákat lehet eldönteni. Gyógyítani tud, és kész? Ó, hát az nem elég. Gondolj csak Horkára, hogy megvadította. Milyen elvetemült gonoszságokra volt képes csak azért, hogy csengő hangja lehessen, felelte Sió. Horka, anyám nővére? Helkát úgy érte a név említése, mint akit villám ütött. Te tudod, mit követett el Horka? Ó, bárcsak ne tudnám. Gyalázatosabban bánt el vele, mint Kamor. Nincs mit szépíteni. A varázslónak jó oka volt rá, hogy haragudjon. De Horka? Ő csak kapzsi volt. Aljas és megátalkodott. Meg kell hagyni, gyönyörű lány volt. Akár csak jó anyát, Helka. Csak hogy rettenetesen csikorgó hangja volt. Akár ha rozsdás vasat ráspolyoznak. Hiába evett mézet, hiába ívott nyers tojást, ha kinyitotta a száját, csak reket rigácsolás hagyta el a torkát. Addig nem is zavarta, míg eladósorba nem került. Akkor a kérők, lovagok, hercegek, királyfiak mind hátat fordítottak neki, s egytől egyik csak a húgára vetettek szemet. Emiatt aztán Horka olyannyira dühött és féltékeny lett, hogy legszívesebben egy kanálvízbe folytotta volna a testvérét. Végül elérte, hogy a hercegi birodalom felét is megkapja, és felesége is annak lesz, aki gyógyírt szerez a hangjára. Idővel akadt is egy mindenre elszánt szerencsevadász, Túz, aki elhatározta, mindenáron megszerzi a vagyont. És abban az emberben az aljassághoz is megtalálta a párját Horka. Én persze honnan is tudhattam volna ezt. Napnál világosabban emlékszem arra az éjszakára, amikor először találkoztam Túzzal. A teli hold beragyogta a tó tükrét, s ahol a parti szél elérte, felborzolta és ezüstbe vonta a vizet. Az a megátalkodott szerencsevadász meg égre emelt öklökkel kiabált. Ég és föld szellemei, istenek vagy ördögök, segítsetek! Reménnyel telve odaúztam hozzá, kezemben az aranybuzogányos nádammal. Nem volt könnyű dolgom. Akkor még rajtam ült Kamor Átka, és tekergő kígyókból állt a frizurám. Úgy hittem, hogy igaz és őszinte szerelemmel szereti Horkát, s ha segítek rajtuk, megszabadulhatok a kígyóimtól. Igaz, Túz megrettent tőlem, amikor meglátott, kapzsisága mégis erősen volt a félelménél. Megígértem, elárulom neki a csengő hang titkát, ha cserébe segít nekem megtörni Kamor Átkát. Csak egy tincset kértem annak az aranyszörű gödőjének a gyapjából, melyet a soktorgyú kastélyban neveltek. Túz persze szép szóval áltatott. Azt mondta, 100-szor halljon meg, ha az első nyírás aranygyapjú nem lesz az enyém. Hát elmondtam mindent a sárga köves gyűrűről, s hogy azt a remeténél találhatja meg. Kérje kölcsön, és Horka tartsa a nyelve alatt 7 napon és 7 éjjelen át. Meg is szerezték a gyűrűt. Horkának kitisztult a hangja, összeházasodtak, és hozományul megkapták a hercegi birodalom felét. Az ígéretüket persze eszük ágában sem volt teljesíteni. Csak üzengettek nekem, hogy jó tanácsért világszerte legfeljebb köszönet jár, nem jutalom. Ráadásként még a nyomorúságomon is gúnyolódtak. Sió itt szusszanásnyi szünetet tartott. Látszott, még most is érzékenyen érinti a történet, s egy kis könnycsepp gyűlt a szemes arkába. Ciprián türelmetlenkedve sürgette. Ennyi? Ettől még nem áll tetejére a világ. Ó, hiszen ez még csak a kezdet. A gyűrűt sem adták vissza a gazdájának. Hiába is kérte szép szóval a remete fia, mert beteg apjának szüksége lett volna rá, neki is csak ajtót mutattak. Csak hogy a fiú bánatát meglátta Horka húga, az édesanyát, Helka, pillantott fel Sió, és ő jó szívvel titkon kijárt a barlanglakáshoz. Gyöngétségével az idős remetét meggyógyította, a fiába pedig menthetetlenül belé szeretett. Szóval apám volt a remete fia, sóhajtott fel Helka. Igen, bólintott Sió, bizony így van. Kelén volt ő, a sárkányölő herceg sokadik sarja. Mi lett aztán? Nekem csak annyit meséltek, hogy Horka elkárhozott. A kapzsi ember olyan, mint aki folyton éhes. Ha valamit megkap, mindig csak többre vágyik. S ha ez a telhetetlen hatalomvágy még gonoszsággal is párosul, akkor már csak egy dolog élteti. Mindenki más nyomorúsága. Amikor Horka és Túz megneszelte Helka és Kelén szerelmét, rögvest ellenséget láttak bennük, akikkel majd osztozni kell a hercegségben és vagyonban. Erre pedig csak egyetlen megoldást tudtak elképzelni, elveszejteni őket, de azt is úgy, hogy a saját kezükhöz vér ne tapadjon. Addig ravaszkodtak, addig keresték a megoldást, míg rá nem találtak Borára, a bakony sötét lelkű boszorkányára. Az a szípírtyó kieszelte, hogyan küldheti halálba Helkát és Kelént. Séó ekkor olyan izgatott lett, hogy járt egy kört az asztal körül, mielőtt egyáltalán újra szóhoz jutott. Most Ciprián is csak hallgatott, Selkával együtt feszülten várta a folytatást, ami bizony döbbenetes volt. Velem akarták meggyilkoltatni őket, mondta Siós, a szeme újra könyvbe lábadt, de azért összeszedte magát és folytatta a történetet. Bora tudta, hogy Tóméi tündérpalotámban van egy szivárványos halacskám. Az volt az egyetlen örömem azokban a nyomorult időkben, mikor bujdokolnom kellett fejemen a kígyókkal. S tudta azt is az a sötét lelkű boszorkány, hogy égtelen viharral folyton vízbe azt, aki arra szemet vet. Hát azt javasolta Horkának és Túznak, vegyék rá Helkát és Kelént, hogy szerezzék meg az én halacskámat. Ők persze jó hiszeműen csónakba szálltak. De nem haltak meg, kiáltott közbe Helka. Nem, csak majdnem. Küldtem én rájuk olyan égszakasztó fergeteget, amilyet még soha azelőtt. Ezer korbács nem szakítja fel úgy a vizet, mint az a vihar. Mégis bátran mentek előre, dacolva a biztos halállal, s oly megejtően kapaszkodtak egymásba, hogy látnom kellett. Ennél tisztább, őszintébb és igazabb szerelem a mesékben sem lehet. S ha egy esélyem is van kamor átkától szabadulni, hát azt bennük találom meg. Meghagytam az életüket. A vihart lecsitítottam, s nekik adtam kedves halamat, hogy cserébe egy tincs aranygyapjút kérjek a gödője szőréből. Így segítettek rajtad? Nem azonnal. Horka nem nyughatott, hogy életben tért vissza a húga, s annak a kedvese. Mentem felkereste Borát, hogy új tervet eszeljenek ki, ami pedig úgy szólt, hogy a rengeteg erdő mélyéről bakonyi hársfa virágvizet kell gyűjteni, amit egy örökkön sebzett és vérengző vatkan őriz. Leölni a vatkant, kivágni a nyelvét, s elhozni azt a bakonyi hársfa virágvízzel együtt. Erre kell rávenni Kelént, mert aki erre vállalkozik, élve vissza nem térhet, az a vatkan kitépi a szívét. S akkor a szerelmének Helkának is megszakad a szíve, mondta nekik Bora. De akkor az erdőben össze kellett, hogy találkozzon Kamorral. Igen, ez így is történt. Ám amivel nem számolt a beste boszorkánya, Kamor jól ismerte Kelént. Hiszen öreg apjával, a remetével ők ketten gondozták a varázsló egyszem fiának sírját a tihanyi sziklák alatt. Így amikor Kelén a csodaszert kereste a bakony mélyén, Kamor régi ismerősként üdvözölte. Nagy tudású varázsló lévén pedig hamar átlátott Horka és Bora cselszövésén, s a gonoszságra gonosz csellel válaszolt. Kelénnek egy elátkozott vatkan nyelvet adott, a bakonyi hársfa virágvíz helyett pedig az égigérő cserfán lakó ezer éves holló fészkéből gyűjtött harmatnedvet, amivel Kamor olyan varázslatokra képes, amilyeneket ti el sem tudtok képzelni. Így amikor Horka szépítkezni kezdett a hollófészek harmatnedvével, még annál is jobban pórul járt, mint amilyen bajt rám hozott az a szer. Az én fejemet kígyók lepték el, amikor a Kamortól kapott harmatnedv fioláját kinyitottam. Horkának viszont az egész testét fekete tollak borították be. Ajkai csőrré keményedtek, lábujjai madárkarmokká váltak, s égtelen jajveszékeléssel teljes egészében hollóvá lett. És amíg nekem meghagyta az esélyt Kamor, hogy idővel feloldozást nyerjek, a testvére életére törő Horka büntetése örök életre szól. És Túz gonoszsága sem nyerhet bocsánatot. Ő a vatkan nyelvéből, amit Kelén az erdőből hozott, különleges pecsenyét készített, s amikor azt felfalta, aljasságához méltóan röfögő vatkanná változott. Hát így történt, sóhajtott fel Helka, aki lélegzetét visszafojtva hallgatta Sió szavait. Vége még ezzel sem volt teljesen, mondta Sió, de ezt már mosolyogva. A szüleid összeházasodtak, s első útjuk hozzám vezetett a Gödölye aranygyapjával. Azt már sejthetitek, hogy az ajándékukkal végre feloldozást nyertem bűneim alól. A kígyók eltűntek, és mi a békességre tett fogadalmunkkal pecsételtük meg a sötét idők végezetét Füred partjainál, mint ahogyan azt már mondtam.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 57. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Maksó Péter atyát hallják a halál fogalmáról elmélkedni. A szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat. Folytassuk a halálról való elmélkedésünket. Amikor valaki meghallja ezt a címet, lehet, hogy egy kicsit összeszorul a gyomra, vagy talán olyan is van, aki ilyenkor elkapcsol, mert esetleg nem tud, vagy nem akar szembenézni a halállal, ami pedig embernek elkerülhetetlen. Mielőtt elkezdjük az elmélkedést, tegyünk fel néhány kérdést magunknak, őszintén. Például azt, hogy milyen a kapcsolatom a halállal. Amikor meghallom ezt a szót, vagy a gondolatomba jön, vagy akár egy temetésen vagyok, milyen érzések jönnek föl bennem, milyen gondolatok. Félelem, vágy, megnyugvás, szorongás. Hogyan érint szeretteim halála, ismerőseim halála? Milyen érzéseket vált ki belőlem? A halállal való kapcsolatom sokat elmond az Istennel való kapcsolatomról is, Jézussal való kapcsolatomról is. Következő kérdést föltehetem magamnak, mennyit foglalkozom a halállal, a halál gondolatával. Egyáltalán nem foglalkozom vele, elhesegetem magamtól, nem akarok rá gondolni, tudni sem akarok róla, hallani sem akarok róla, egyáltalán nem akarok szembesülni vele, vagy pedig pont az ellenkezője, túl sokat foglalkozom vele, mondogatom magamban, hogy miért nem halok én már meg, miért kell nekem még élni. Különösen időskorban hajlamos az ember, ilyen mondatok elhagyják az ajkát, mi értelme már az én életemnek. Mind a kettő szélsőség, de van egy középút, mint mindenben, amikor egészségesen gondolok a halálra, szembenézek vele, elfogadom, hogy ennek meg kell történni, és még hálát is tudok adni az Istennek azért, hogy egyszer meg kell halnom, és hogy örökké élhetek. Mert tulajdonképpen nem a halálra kell tekintenünk, az egy kapu, egy ajtó, mondhatjuk így, amin mindenképpen át kell mennünk, de egy hívő ember túl lát a halálon, és látja az örök életet, látja a Szent Háromságos egy Istennel való közös létet ott a mennyben. Tudok-e előre hálát adni a halálomért, és a halál nemért is, ami majd vár rám? A halál előtti napokért, hónapokért, évekért tudok-e előre hálát adni a Jóistennek? És ki tudom-e azt mondani, hogy Uram, dicsőj meg az én életemben, és dicsőj meg az én halálomban is, és legyen úgy minden az én halálommal kapcsolatban, ahogy Te akarod. Az előkészület is, a hozzávezető út is, és az átmenet is. Ha valaki ezeket őszintén szívből ki tudja mondani Jézusnak, az ő megváltójának, már egészségesebb lesz ezzel a halállal való viszonya. Aztán különösen idősebb korban, de akár fiatal korban is, előjöhetnek olyan gondolatok, hogy mi lesz majd a halál előtt, mennyit kell szenvedni, mert egy-két rokonomnál, ismerősömnél, szerettemnél láttam azt, hogy mennyit szenvedett, mielőtt meghalt. És ez is félelemmel tölthet el, nekem is majd ennyit kell szenvedni, de a jövőt nem ismerhetjük. És van, akinek ilyen a halála, van, akinek olyan a halála, előre nem félhetünk olyantól, amiről nem tudjuk, hogy bekövetkezik-e. Már a halál bekövetkezik, de a szenvedés az különböző, és ki tudja, hogy hogyan fogunk előkészülni majd a halálra. De van, akit ez egész életében rettegéssel tölt el. Ha felajánlom ezt az időszakot is a Jóistennek, egy megnyugvást kaphat a lelkem, és kell is, hogy kapjon. Uram, bízom benned, rád bízom, és tudom, hogy minden, ami velem történik, az azért történik, hogy üdvözüljek. Még a halálom is. Mennyire bízom az Úrban, hogy ő a legjobbat akarja nekem. Én magamnak a jót akarom, nyilvánvalóan, és ez helyes. Viszont a Jóisten a legjobbat akarja nekem, amire én nem is gondolok, és álmodni sem merek arról, amit ő nekem készít. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja azt, ami azokra vár, akik szeretik az Istent. Abban is bízhatok, hogy a halálom órája akkor jön el, amikor legbiztosabb az üdvösségem, és a legközelebb vagyok a mennyországhoz. És bízhatok abban nyugodtan, hogy nem egy hónappal korábban, és nem egy hónappal később fogok meghalni, hanem akkor, amikor a legbiztosabb az üdvösségem. Természetesen itt nem beszélek arról, amikor valaki önkezével vett véget az életének. Most hallgassuk meg néhány szentnek a gondolatát a halálról, és ezzel egy szép képet kapunk arról, hogy ők hogyan viszonyultak ehhez az elkerülhetetlen pillanathoz. Bellármin Szent Róbert írja a Jó halál művészete című művében, amit érdemes elolvasni, és érdemes az alapján készülni a halálunkra. Aki jól akar meghalni, mondja Bellármin Szent Róbert, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának. Aki jól akar meghalni, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának. Bizonyára értjük ezt a nagyon mély mondatot, és tapasztaljuk is életünkben, hogy naponta keresztre kell feszülnünk, és naponta meg kell halnunk önmagunknak, az önakaratunknak, hogy Isten akarata teljesülhessen és valósulhasson meg az életünkben. Le kell időnként mondanunk a vélt vagy valós igazságunkról, akár családban, akár munkahelyen, akár más közösségben, mert a szeretet nagyobb, mint az én igazságom. Természetesen lényegi dolgokban ragaszkodni kell az igazságunkhoz, de van, amikor nyugodtan el lehet engedni. Például, hogy én már kétszer mosogattam, és most már te jössz, mert így igazságos. Elmosogatok harmadszor is, negyedszer is, és utána megbeszélem. De a békesség és a szeretet kedvéért lemondok önmagamról. Meghalok önmagamnak. Nem mindig azt csinálom, amihez kedvem van. Hanem megkérdezem a feleségemtől, drágám, te most mit szeretnél? Te most hova szeretnél menni? Nem pedig rákényszeríteni az én akaratomat, hogy most pedig ide megyünk, aztán ezt csináljuk, hanem a másik kedvéért, a másik boldogságáért, örömért és a szeretet miatt lemondok. Apró dolgokról is, nagyobb dolgokról is. Természetesen ez nem vezethet bűnhöz, és nem okozhat bűnt. Ugyancsak Bellármin Szent Róbert mondja, a jó halál titka nem más, mint Krisztus követése naponta meghalni a bűnnek, hogy élhessünk Istennek. Most itt azt mondja, hogy naponta meghalni a bűnnek. A természetünk sérült az ősbűn miatt és a saját bűneink miatt is. És a megsérült természetünk bűnre hajló, és meg kell halnunk a bűnnek is, és az életnek kell élnünk, ami a tagjainkban van, és vágyódik a bűn után, testkívánsága, szemkívánsága, életkevésége. Ezeknek ellene kell mondani, még a kis bűnöknek is, és meghalni teljesen a bűnnek, hogy Krisztusnak éljünk. Nem a szenvedélyeink, bűnös vágyaink vezérelnek, hanem a Szentlélek, Jézus Krisztus evangéliuma, ami életvezetőnk. És ezért bizony nagyon gyakran meg kell halnunk a bűnnek, mert mindenkinek a tagjaiban ott van a bűn, és ott leselkedik ránk. Szent Ágoston mondja a következőt: senki sem kész a halálra, aki nem készült az életre. Az az érdekes a szentek mondásaiban, amik így megmaradtak több századon, vagy akár évezreden keresztül, hogy egy-egy mondatban olyan mély gondolatokat sűrítenek bele, hogy aztán egy-egy ilyen félmondaton lehet gondolkodni egész nap. Természetesen, amiket ők leírnak, az a szentírással teljesen megegyezik, és arra rímel, csak egy kicsit másképp fogalmazzák meg, és talán így még egy kicsit könnyebben megértjük. De mindegyik mondásuk az evangéliumra irányítja a tekintetünket, és Krisztusra. Tehát senki sem kész a halálra, aki nem készült az életre. Sokat lehetne erről az egy mondatról is elmélkedni, de valóban az életre készülünk mi, méghozzá az örök életre. És csak akkor leszünk kész a halálra, hogyha az örök életre vágyódunk, és hiszünk benne, és hiszük azt, hogy Jézus meghalt értünk, föltámadt, és minket is fel fog támasztani az Atya bennünk lévő Szent Lelke által, mint ahogy Jézust feltámasztotta, Jézus testét, és hogy ránk az örök élet vár, és erre kell készülnünk, és aki erre nem készül, az valószínűleg a halálra sem tud készülni, legalábbis helyesen nem tud készülni. Ugyancsak Szent Ágoston mondja: ne sírjatok, ha meghalok, csak a test hagy itt titeket, de a szeretet megmarad. Azt mondja, hogy ne sírjunk, ha ő meghal, de hát bizonyára a szerettei sírtak, és mi is sírunk, amikor meghal valaki, akit nagyon szerettünk, és az rendjén is van, ő nem így érti, jól kell mindent érteni, amit a szentek mondanak. A sírás az helyén való, és a gyászhoz hozzátartozik, de ugyanakkor ott van a megnyugvás is a szívünkben, ott van a béke is, hogy a szerettünk jó helyre került, és az a szeretet, amivel őt szeretjük, és ő szeret minket, az örök. És ez a szeretet soha el nem múlik, és folytatódik, és beteljesedik majd az örökké valóságban, a mennyországban. Az a szeretet, amivel szeretjük itt a hozzátartozóinkat, szüleinket, édesapánkat, édesanyánkat, testvérünket, férjünket, gyerekünket, ez a szeretet megmarad a halál után is, és beteljesedik, amikor újra találkozunk. Érdekes megfigyelni azt, hogy Szent Ferenc milyen egészséges viszonyban volt a halállal. Őtőle való ez az idézet a Nap dicsérete című himnuszból: áldott légy, testvér halál, aki elvezesz bennünket az örök életbe. Áldott légy, testvér halál, testvérének nevezi a halált. Milyen messze van az attól, aki gondolni sem mer a halálra, akiben hatalmas félelmet kelt a maga halál szó is. Ő testvérének nevezi, és azt mondja, hogy aki elvezetsz bennünket az örök életbe, áldott légy, testvér halál. Ide kell nekünk is eljutnunk már életünkben, hogy ilyen egészséges viszonyban legyünk a halállal, ahhoz nagyon jó viszonyban kell lennünk Jézussal, mint ahogy Assisi Szent Ferenc is nagyon jó viszonyban volt vele, és nagyon bízott benne.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya a halál fogalmáról elmélkedett. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.